A te a ürtetvény, valaki vadászik ránk, és nem is eredménytelenül, egy úgy vagyunk valahogy az álmainkkal, hogy csak ritkán alakulnak úgy, ahogy szeretnénk. Hogy hogyan értem ezt? Azonnal megmagyarázom. Nos, úgy áll a dolog, hogy ha teszem azt, lefekvéskor elhatározzuk, hogy nem fogunk álmodni semmit, zavartalanul végig akarjuk aludni az éjszakát, biztos, hogy éppen az ellenkezője következik be. Ilyenkor törnek ránk a legzűrzavarosabb álmok. Elefántok kergetnek bennünket, és nekünk olyan nehéz a lábunk, mintha holomból lenne. Felröppenünk a levegőbe, ám egyszer csak csődöt mond a szárnyunk, és lehuppanunk a földre. Utaznánk valahova, már majdnem itt az indulás ideje, de még mindig nem csomagoltuk be a holminkat, stb. Mintha az álmok szándékosan akarnának kiborítani bennünket. Vagy nézzük csak a szép álmokat. Ha úgy merülünk álomba, hogy kellemes, könnyű flörtökről szeretnénk álmodni, hol biztos, hogy fél éjszakán át mázsás szívirtyók kergetnek bennünket nagyon is egyértelmű céllal. Ha pedig a munkánkkal kapcsolatban óhajtanánk megálmodni valamit, tuti, hogy lengedöltözékű szirének csábítgatnak. Mintha az a túlvilági lény, az álomvarázsló, aki az álmokat válogatja, jókat akarna röhögni rajtunk. Nos, lefekvés előtt elhatároztam, hogy mielőtt elaludnék, a pihentető éjszaka kedvéért megpróbálom megtisztítani a gondolataimat. Többször is megtettem már. Néha sikerrel, néha nem. Megvolt hozzá a megfelelő módszerem, nekiálltam hát az alkalmazásának. Lefeküdtem az ágyamra, fejem alá tettem a karom. Aztán magam elé képzeltem egy üres kört, amelyben nem volt semmi, még egy fűszál sem. Tulajdonképpen egy mandalát, a világ mindenség szimbólumát kellett volna magam elé képzelnem, ez lett volna a szabály, de már túl fáradt voltam ahhoz, hogy megtegyem. Már a mandala elképzelése is jókora erőfeszítéssel jár, és ha nem sikerül, csak tetézem vele a bajt. Még rosszabbak és fárasztóbbak lesznek tőle az álmaim. Az üres kört könnyű volt elképzelnem. Az már kisé nehezebben ment, hogy telerakjam szeméttel. Mindenfélét belehaigáltam, amit csak el tudtam képzelni magamnak. Almacsutkát, banánhéjat, cigarettacsikket, papírdarabokat, sőt még az elpusztult pretti kutyát is oda képzeltem a szeméthalom tetejére. Oda képzeltem, pedig ezt már nem is akartam. Nagy a valószínűsége, hogy nem is én képzeltem oda, hanem az álomvarázsló erőszakolta a körbe. Megnézegettem a szeméthalmot, majd oda képzeltem mellé a seprűt. Jóféle cirok seprű volt, amilyet Európában használnak. A seprű nyelét természetesen én fogtam, csak hogy valamiért jó magam nem voltam látható a képen. Többször megpróbáltam már megjeleníteni magamat is, de még sosem sikerült. Nyilván az álomvarázsló nem engedte. A cirok seprű lassan dolgozni kezdett. Nem esett neki a szeméthalomnak, mint éhesborjú az anyjának, hanem szép, laza mozdulatokkal, majd hogy nem almacsutkánként tisztította meg a kört, amely mondanom sem kell, hogy a tudatomat jelképezte. Mire végzett a söpréssel, a körben már nem maradt szemét. Nem maradt benne semmi, így aludtam el, ha valaki ezután arra gondolna, hogy nyugodalmas volt az éjszakám, és reggel frissen, kipihenten ébredtem, alaposan téved. Nem, mintha rosszat álmodtam volna, nem, dehogy. Éppen az volt a fura, hogy nem álmodtam semmit. Rövid alvás után ugyanis felzavart valami. Kettő, azzal kezdődött a dolog, hogy mielőtt elmerültem volna az álomtalan alvás mély tengerében, olyasféle recsegést hallottam, mintha egy elefánt egy parkettával borított folyosón sétálgatott volna. Recsegett, ropogott minden, mintha össze akarna dőlni a folyosó. A következő pillanatban aztán úgy felpattant a szemem, mintha rugóra járt volna. A recsegés az ajtó felől jött, és egyáltalán nem is volt olyan földrengető, mint először hallani véltem. Csupán halkan megcsikordult az ajtó, majd lassan nyílni kezdett. Természetesen a párnám alá nyúltam, és kihúztam alól a stukkeromat. Nem szerettem volna fegyvertelenül fogadni a hivatlan vendéget. Az ajtó kinyílt, majd becsusszant a nyíláson valaki. Megpróbáltam fókuszálni a szemem, de lefekvés előtt összehúztam a függönyöket, így nem sokat láttam belőle. Annyit sikerült csupán megállapítanom, hogy nem férfi az illető. Hosszú, alig ha nem sárga színű, szári anyagból készült lepel takarta a testét, amelynek még így, majdnem sötétben is, kidomborodtak a körvonalai. Ám arra, hogy ki lehetett a köpeny alatt, nem sikerült rájönnöm. Olyanféle kendő takarta a fejét, mint a trópusi napra érzékeny turistákét. Csupán két lyukat láttam rajta, s mögötte két szemet. Amikor az ágyam mellé állt, már rászegeztem a fegyveremet. A hivatlan látogató suttogni kezdett. Nem kell felesleges. Bólintottam, és visszadugtam a stukkert a párnám alá. Sauna? Kérdeztem gyanakodva. Furcsának tartottam, hogy alig ha nem mellém akar feküdni, elvégre nemrég nagyon határozottan kiadta az utamat. vagy csak szemfényvesztés lett volna az egész. Shauna, te vagy az, szó nélkül lebentette fel a takarómat. Amikor vissza akartam húzni magamra, gyengéden a kezemre ütött. Hagyd azt a takarót, menj odébb, kérlek, amíg meg nem mondod. Mire befejeztem volna, már mellettem feküdt. Így hát becsuktam a számat és vártam a fejleményeket. Az pedig több is akadt. Az első mindjárt az, hogy amint bebújt az ágyba, mindjárt hozzám is simult. A vékony sejmen át magamon éreztem a domborulatait. Igyekeztem összehasonlítani őket Shaunáéval, de nem mentem semmire. Ahhoz, hogy biztosat tudjak mondani, egyéb érzékszerveimre is szükségem lett volna. A másik fejlemény az volt, hogy mellemre hajtotta a fejét és sírni kezdett. Forró könnyei a melkasomra hullottak. Megpróbáltam levenni róla a kendőt, de nem hagyta. Meg ne próbáld, súgta a fülembe. Meg ne próbáld, mivel nem voltam biztos a dolgomban, s mivel Misbrov néhány órával ezelőtt alig néhány milliméternyire tőlem tért örök nyugalomra, nem akartam meggondolatlan lépést tenni. Elvégre bármi lehet nála, ami mindörökre elintézheti minden problémámat. Köteteket tenne ki, ha felsorolnám, hogy miképpen tudna megölni egy alig öltözött nő egy sehogyan sem öltözött férfit. Békén hagytam hát a kendőjét. Inkább megpróbáltam egyéb úton felfedni a személy azonosságát. Ezt már inkább hagyta, de ezzel sem mentem sokra. Mintha Shauna is lett volna, a méretei nagyjából megegyeztek, de mintha más is lett volna. Vajon ki a csoda lehet? Suvendreni? Minoli? Vagy valaki, akit talán nem is ismerek? Esetleg Conchita? Mit akarsz, végül is tőlem? Kérdeztem visszahúzva a kezem. Az ismeretlen a fülemhez dugta a száját. Bajban vagyok? Mondta. Attól tartok, nagy bajban. Beszéltetni akartam, hát ha a hangjáról majd ráismerek. Ám ebben is csalódnom kellett. Olyan szintelen volt a hangja, mint azoké a telefonos lányoké, akiket azért fizetnek, hogy csábító mondatokat suttogjanak azoknak a pasasoknak a fülébe, akik elég idióták ahhoz, hogy fizessenek érte. Mekkorában? Kérdeztem. Attól tartok, nagy bajban. H.M. És miért? Nagy-nagy ostobaságot követtem el. Beszélhet róla? Azt hiszem nem. Ha beszélnék, talán mindketten meghalnánk. Te is, és én is. Hát ha mégsem. Nem kockáztathatok. Mit követtél el? Talán megöltél valakit? Az ismeretlen tiltakozni kezdett. Jaj, dehogy. Nem vagyok gyilkos. Vagy legalábbis közvetlenül nem. Ezt hogy érted? Nem tudom, hogy annak, amit tettem, nincsenek egy gyilkos következményei. Lehet, hogy vannak. Jaj, Istenem, Misbrov is. Te lőtted ki a veszőt. Dehogy is lőttem, és azt a veszőt talán nem is Misbrovnak, hanem másnak szánták. Meghökkenve néztem a kendő alatt csillogó szemére. Vajon mi történne, ha egy határozott mozdulattal megpróbálnám lekapni a fejéről? Úgy látszik, gondolatolvasó is lehetett, mert amint megmoccant a kezem, már is rám szólt. Meg ne próbáld, gyorsan visszavonulót fújtam. Mit akarsz hát tőlem? Azt kérdezted, hogy kinek szánták azt a nyílveszőt? Még nem tudom biztosan. Talán nekem, ám bár másnak is szánhatták. Ugyan kinek? Még szorosabban préselte hozzám magát és a fülembe suttogta. Például neked, Leslie, neked. Három őszintén szólva, nem lepett meg, amit mondott. Már magam is gondoltam rá, attól a pillanattól kezdve, ahogy lefektettem a haldokló Misbrovnt a fűre. De vajon miért akarna bárki is megölni? Sokan azt gondolják, hogy te vagy a futár. Micsoda, hökkentem meg. Reméltem, hogy meghökkenésem őszintének tűnik. Mi vagyok én, de nem mindenki hiszi ezt. Lehet, hogy valaki azt gondolta, Misbrov az. Olyan gyorsan bújt ki a sejemből, hogy nem is tudtam követni a szememmel. Most nem akarok semmi mással törődni, csak veled. Hagyd ezt abba, Shauna, tiltakoztam. Dehogy is hagyom, most kezdek csak belejönni. Kérlek, vedd el onnan a kezed, és... Mit jelentsen ez az és? Menj, menj, menj! Hova menjek? Akárhova, csak a szoba, a Tea ültetvény hoteljében másodpercek alatt átváltozott. Már nem is szoba volt, hanem kunyhó, és nem a szálloda emeletén, hanem egy fa tetején. A majmokat szerencsére nem láttam sehol. Viszont ott volt Shauna, ruhátlanul. De álljunk meg csak, hé, ez nem Shauna, nem Shauna, akkor viszont ki lehet? Nincs arca, jóságos Isten, nincs arca, csak teste van, formás teste, domborulatai, csak tudnám, kicsoda, kicsoda. És a fején a kendő, én akkor is leveszem, ha nem engedi, leveszem, ha nem is hagyja, letépem a fejéről. A kendő szélébe kapaszkodtam, és sikertelenül próbáltam lerángatni róla. Istenem, hiszen ez csak ő lehet, csak ő, hagy békén, kérlek, hagy békén, most már ne hagyj, akármi is lesz belőle, ne hagyj. Már a küszöb előtt toporgott a hajnal, amikor elment tőlem. Belecsókolt a tenyerébe, és felém fújta. A csók felém repült, ő pedig az ellenkező irányba. Hosszasan kell legyőzködnöm magam, hogy elfogadjam a tényt. Valóság volt az éjszaka, nem álom. 9 óra tájban ébredtem. Felkeltem, és alaposan megvizsgáltam a szobám, elsősorban persze az ágyam. Immár biztos voltam benne, ki volt az éjszakai látogatom. 4, amint felöltöztem, az volt az első dolgom, hogy felhívjam Dereket. Ó, csak nem te vagy az, Leslie? Kurjantott bele Derek a kagylóba. Már azt hittem, felszívódtál a nagy keleten. Csak most jutott időm rá, hogy felhívjalak. Tudsz beszélni? Persze, itthon vagyok. Épp az imént tértem haza. Már a folyosón hallottam, hogy cseng a telefon. Oké, Derek. Hát mit tudtál meg, öreg fiú? Recsegő csusszanó hangot hallottam. Feltételeztem, hogy Derek széket húz a telefonhoz. Ígyni. Már le is ültem, és ide készítettem 2 üveg sört is. Arrafelé is vannak jó sörök, Leslie? Vannak? Mondtam. Mondanál egyet? Például a Szinkha. Várj, ezt felírom. A Sunrise Boulevardon nyílt egy üzlet, ahol mindenféle keleti sör is kapható. Iszom egy üveggel, behunyom a szemem, és azt képzelem, hogy én is ott vagyok, ahol te. Ülj fel egy gépre és gyere ide. Na, azért nem vagyok annyira oda Sri Lankáért. Tudod, hogy ilyen tájt mennyi a dolgom? Még akkor is sok lenne, ha nem kellene teljesítenem a megbízásaidat. Azt mondom, lássunk is munkához. Hát lássunk, biztattam. Először is elmentem a szépőzbe, és körül szimatoltam egy kicsit. Rájöttél valamire? Rá bizony. Kiderült, hogy Miss Cunninghamnek kicserélték a papírjait. Ha lehetne kissé részletesebben. Jobb, ha az elején kezdem. Szóval, fogd meg valami szilárd dolgot, amibe belekapaszkodhatsz. Mire gondolsz? Akármire, csak keress egy fix pontot. Jó vicc. Arisztotelész, vagy ki mondta, hogy mutass nekem egy fix pontot, és kimozdítom sarkából a világot. Na, annyira azért nem veszélyes a helyzet. Különben látom, hogy filozofikus hangulatban vagy. Akkor hát az elején kezdem. Persze azért jobb, ha megkapaszkodsz valamiben. Az a lényeg, hogy Miss Cunninghamből 2 is van. Na, mit szólsz hozzá? Annak idején, amikor hozzájártunk, egy is soknak tűnt belőle. Nem tréfa ez, Leslie. Miss Cunninghamnek volt egy testvére, vagy ikertestvére. Erre még nem sikerült rájönnöm, de nem tudom, hogy fontos ez. Én sem tudom, mondtam, de azt tuti, hogy a testvére volt. Csupán az volt a baj, hogy nem volt normális szegényke. Ehhez mit szólsz? Folytasd. Szóval, erről a nem normális kis húgról nem sokat sikerült kiderítenem. Őszintén szólva, jószerével semmit. Egy gyenge elmélyűnek nincs élettörténete. Gondoltál te már valaha erre? Még nem. Pedig így van. Megszületik, aztán annyi. Valamikor majd meghal. Ezt különben nem én találtam ki, hanem Jojo. Ki az a Jojo, aki segít nekem? Milyen nemű az a Jojo? Na, mit gondolsz? Te, Leslie, olyan a bőre színe, mint a habos kávé. Puerto Ricói, és magánzsaru, de inkább manökennek néz ki, mint magánzsarunak. Miért kell neked egy magánzsaru? Mert egyedül nem tudtam volna kideríteni, amire kíváncsi vagy. Jojót ajánlotta valaki, és nem is bántam meg, hogy megbíztam azzal, amivel te megbíztál engem. Jojo egyetlen délelőtt mindenre rájött. Nem akarnál inkább vele beszélni? Jojo, sóhajtotta egy halk, búgó hang már is a kagylóba. Olyan hang volt, mint a szól énekesnőké. Hol odalent a pokolban kóborolt, hol pedig a mennyben trillázott az égi madarakkal. Leslie, én vagyok, Jojo, mondtam, akkor elmondom, hogy mi a pálya. Oké, oké, sóhajtottam. Szóval, oda mentem arra a szörnyűséges helyre, azok közé a szörnyűséges emberek közé. Szerencsére volt ott egy valamire való hapsi, akivel sikerült szót értenem. Nos, az a helyzet, Leslie, hogy abból a Cunningham öreg lányból valóban 2 volt. Egy nagy eszű, meg egy dilnyós. A dilnyós egész életét ilyen tréfli házakban töltötte, és a testvére perkálta leérte alét. Egészen addig, amíg a nagy eszű gondolt egyet, és úgy döntött, hogy virtuálisan helyet cserél a tesójával. Baromi nagy szerencséje volt, mert azt a nyomortanyát éppen akkor vette hát egy új tulajdonos. Az összes papírt, nyilvántartást meg ilyesmit felhordták a padlásra, nem vigyázott azokra senki. Így történt, hogy abban a nagy zűrzavarban valahogy helyet cseréltek bizonyos papírok. A dilnyós papírjai eltűntek, és a nagyeszű papírjai kerültek a helyükre. Eddig oké, eddig az, mondtam. A nagyeszű elhíresztelte az egyetemen, hogy nyugdíjba megy. Nem csak híresztelte, hanem meg is tette, mondtam. Hát te tudod, az a lényeg, hogy a dilnyós papírjai eltűntek és a helyükre a nagyeszű papírjai kerültek, érted, cica-mica? Értem. A dilnyós ott maradt ugyan a helyén, csak hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy a csere megtörtént, már nem a dilnyós Miss Cunningham volt, hanem a nagyeszű Miss Cunningham, aki professzorként ment nyugdíjba. Érted, cica-mica? Ezt is értem. Na már most, akkor úgy áll a dolog, hogy élt a Szépősz nevű otthonban egy dilnyós nő, aki a papírjai szerint nyugalmazott egyetemi tanár. Oké, oké. Na most figyelj, Aztán történt valami nagyon csúnya dolog. A mi Miss Cunninghamünket pitévé lapította egy kamion. Furcsa, nem? Van ilyen. Szegény Miss Dillnyós Cunningham meghalt. És mit gondolsz, vajon mit gondoltak az emberek a környéken? A nővérek, a gondozók és egyéb mi fenék? Hogy szegény, nyugalmazott Miss Cunningham professzor felszállt a mennyekbe a jóistenhez, és szabad délutánjain vele beszélget. Most megkérdezheted, cica-mica, hogy miért nem jött rá senki, hogy a szép őszben valaha egy dillnyóssa élt, egy dillnyós Miss Cunningham, akiből valahogy dillnyós egyetemi tanár lett. Hát az azért történhetett meg, tesóm, mert mint mondottam, tulajdonos csere zajlott a közelmúltban, és a személyzet is megújult. Az újjak nem ismerték a dillnyós papírokkal ellátott dillnyós Miss Cunninghamet, ők már csak az egyetemi papírokkal ellátott dillnyós Miss Cunninghamet ismerték. Minden oké, bátyus, az... Nyögtem. Szóval, tesóm, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor azt sugdosom a fülekbe, hogy itt személycsere történt. Oké, jó, mondtam neki, de a cseréhez két fél kell. Így van, cica-mica, látom téged sem a narkósházból szalasztottak. Fog az agyad, mint a kézifék. Az a kérdés, ha a dillnyós az egyetemi tanár papírjaival a szép őszben dekkolt, akkor vajon hova lett a tesója, a másik, a nem dillnyós Cunningham? Világos, tutira az. Mondtam, nos, erre szólt a megbízatásom. Az a szegény csaj abban a házban a dillnyós Miss Cunningham volt, de a papírjai szerint nyugalmazott professzor. Ő erről természetesen mit sem tudott. Sőt arról sem, hogy dillnyós. A dillnyósok nem szokták tudni, hogy dillnyósok. Volt egyszer egy barátnőm, Merilnek hívták, te, hogy az? Milyen hervadt pasasokat tudott összeszedni? Ha láttad volna, még most is röhögő görcsöt kapnál, ha eszedbe jutnának. Ha megkérdezték tőle, hogy hol szedte össze a legújabb hervadt pasasát, egyből felkapta a vizet és el akarta dobni az agyát. Mintha szúnyog fészkelt volna a szemében, nem látta, hogy a pasas a hervadt pasas. Csak akkor tudta meg, amikor a hervadt pasas lelépett, és már egy másik hervattal gyűrte ráncosra a lepedőjét. Nem voltam ugyan tökéletesen tisztában vele, hogy jó vajon mit ért hervadt pasas alatt, de nem akartam tudatlannak látszani. Az lett a vége a dolognak, tesóm, hogy a te egyetemi tanárod a nagyvilágot járta, a dillnyós Cunningham pedig ott maradt, ahol eddig is volt, csak hogy már nyugalmazott egyetemi tanárként. Az ápolókkal nem volt baj. Ők azt hitték, hogy Miss Cunningham valóban egyetemi tanár volt valaha, csak megbudjant. Tudod, mi a fő kérdés ebben a buliban, tesóm? Na mi? Hogy mi a fenéért csinálta ezt a te egyetemi tanárod? Ez valóban kérdés, de mekkora? Tudod, miért? Mert ki akarta vonni magát a forgalomból. Azt is tudod, miért? Mert valaki, mondjuk, ki akarta nyírni. Ő meg úgy gondolta, az lesz a legjobb, ha kihullik a leltárból. Tudsz követni, cica-mica? Igyekszem, őt ugyanis el akarta kapni valaki. Gőzöm sincs róla, miért? Te talán tudod. Szóval, az a valaki, aki el akarta kapni, elkezdte keresni. Itt is kereste, ott is kereste, itt is szimatolt, ott is szimatolt, aztán végül megtalálta. Tudod hol, bátyus, a szép őszben. Úgy van, egyem a májad. Honnan tudhatta volna a szerencsétlen, átvert bérgyilkos, hogy, akit megtalált a szép őszben, az nem az egyetemi tanár Miss Cunningham, hanem a dillnyós Cunningham egyetemi tanári papírokkal. Egy a lényeg, azt hitte, hogy megtalálta azt a Miss Cunninghamet, akit keresett. Pedig a francot azt találta meg, szegény dillnyóst találta meg. Ezután tudod mi lett, tesóm, nem én, mondtam, ami azért nem volt egészen igaz. A pasas, miután megtalálta, akiről azt gondolta, hogy ő a professzor Cunningham, elsétált az első telefonfülkéig és jelentette, hogy megvan, akit keresett. Sekkor tudod, mit mondtak neki, cica-mica, hogy nyírja ki valahogy. Ezt miből gondolod? Megérzés, de ezért nem kérek pénzt. A megérzéseim ingyen vannak. A történetnek pedig az a vége, hogy a te volt professzorod számára beköszöntött az aranykor. Nem létezett többé. Pitévé lapították, nem kell már keresni, hiszen nincs az élők sorában. Vajon miért? Passz! A te professzorod, édes, kiszállt a buliból. Hát ezt sikerült kinyomoznom ehelyett az okos tojás helyett, itt mellettem. Meg vagy elégedve, Szivi? Puszit küldtem a fülcimpájára, és letettem a kagylót. Öt Miss Suvendreni az étterem bejáratánál állt és papírokat rakosgatott egymásra. Amikor észrevett, felém intett. Jó, hogy jön, Mr. Lawrence, éppen fel akartam hívni. Tudni szeretném, jön-e délután kirándulni? Természetesen megyek, mondtam. A kocsik miatt kérdezem, magyarázta. Tudnom kell, hány kocsit rendeljek. Apropó, kocsi, mondja, mi van a maguk kocsijában, holttest, vagy micsoda? Majd hanyatt testem rémületemben. Jószerével még hápogni sem tudtam. Missouvendreni tovább rakosgatta a papírjait, így talán észre sem vette, hogy mennyire meghökkentem. Vagy úgy tett, mintha nem venné észre. Ezt meg honnan veszi? Nem hallja a kutyaugatást? A szomszéd ültetvényről szöktek át a pimaszok. Ahogy jobban odafigyeltem a kívülről beszűrődő zajokra, azonnal meghallottam, hogy két kutya is koncertezik odakint. Vonyítanak, mintha tüskébe léptek volna. Ott ülnek a kocsijuk mellett, és ők adják ki ezeket a rémes hangokat. A falumban, ahol a gyerekkoromat töltöttem, hittek benne, hogy a kutyák megérzik a halált. Ezek pedig már órák óta ott vonyítanak. Nem csinálna velük valamit? Majd szóloggán szennek. Ígértem. Különben ő is velünk jön. Már felírtam. Szuvendreni rám nézett, és, mintha elpirult volna. Mivel nem volt senki a közelünkben, felé kacsintottam és icipicit összecsücsörítettem a számat, mintha puszit akarnék küldeni neki. Szuvendreni gyanakodva vakargatta megenni való kis orroskáját. Valami baj van, nem volt. Miért is lett volna? Így aztán, bármennyire is nem szerette volna, leültem mellé, és hosszasabban elbeszélgettem vele. Tudni akartam, ki kicsoda Minoli vendégei közül. Fél órába sem került, és mindent tudtam róluk. Búcsúzóul még rávillantottam igéző mosolyomat. Ennyi erővel akár Jayasundara legnagyobb gépalkat részére is mosolyoghattam volna. Hadd Gansen halban ücsörgött egy oszlop mögé húzódva. Amikor meghallotta a lépéseimet, megkönnyebbülve felsóhajtott. Jó, hogy jössz Mahatmaja, a fenébe is, teljesen ki vagyok borulva. Csak nem történt valami, nyugtalankodtam. Itt mindig történik valami. Képzeld el, ez a Szuvendreni, ez a kis cukorfalat, úgy leteremtett, hogy alig álltam meg a lábamon. Tudod, miért? A kutyák miatt. Két kutya megállás nélkül ugatja a kocsinkat. Még mindig ott vannak. Próbálkoztam mindennel, még meg is dobáltam őket, a végén aztán néhány markos fickó botokkal kergette el a két bestiát. Mi a fenét csináljunk, Mahatmaja? Különben jobb, ha tudod, hogy rossz érzéseim vannak. Mióta megölték azt a nőt? Miss Brownt, és meg akarják ölni Handunát. Nem lenne mégis csak jobb lelépni? Nem tehetem, Mahatmaja. Ráztam meg a fejem. Meg kell próbálnom helyet keresni a veddáknak. De ha te akarsz, maradok. Legyinted beletörődő mosolyjal. Ilyen körülmények között nem hagyhatom magára Handunát, és téged sem. Most pedig megyek, és a kutyák körmére nézek. Felemelkedett és indult volna, ám ekkor sauna bukkant fel előttünk. Tétovázva lépkedett, lesunyt fejjel, mintha hosszas dzsungelbeli tartózkodása közben átvette volna a vadászjárását. Amikor észrevett bennünket, megtorpant és ránk pislogott. Nem látták? Kérdezte remegő szájszéllel. Kicsodát? Kérdezte Gansen. Bobot, azaz Mr. Freemant. Mindketten megráztuk a fejünket. Láttam Gansenen, hogy fogalma sincs róla, ki az a Mr. Freeman. Érdekes, nem látta senki. Kerekre nyitottam a szemem, úgy bámultam a lányra. Ez a sauna egyáltalán nem hasonlított arra a saunára, akit eddig ismertem. Még csak nyomokban sem emlékeztetett rá. Sauna szája széle remegett az idegességtől, sőt még a keze is remegett, ahogy a szájához emelte. Hát akkor én talán megyek is. Gansen szó nélkül nézett utána. Sauna földigérő szárjában, mintha a föld felett lebegett volna. Gansen megcsóválta a fejét. Valami történt vele, mondta. Érdekes, micsoda, éppen olyan, milyen, kaptam fel a fejem. Mintha szerelmes lenne, gondolod, hogy beleesett abba a fickóba? Azt mondja, neked be is vallotta, de hát, hogy történhetett? Gőzöm sincs róla, Gansen feltápászkodott, legyintett, és lelépett. Jó magam is menni készültem, amikor bejött az ajtón egy nagyobb csoport és egy óriási, fekete fogaskerék mellé helyezett székekre telepedett. Úgy gondoltam, mégiscsak maradok az oszlop mögött. Hét a vitatkozók között, Mr. Tiner vitte éppen a szót. Megcsuklott a hangja, ahogy beszélt. Éreztem rajta, hogy keserű fájdalom folytogatja a torkát. Miért kellett megölnie, miért? Mert vadász, mondta a kockafejű Greenlaff, akiről már tudtam, hogy fegyvergyáros. A vadásznak zsákmány kell. Mindegy, hogy kit lőle, le kell lőnie valakit. Igaz, Mr. Kelly? A sasorú indián megvonta a vállát. Miért éppen engem kérdez? Mert maga is vadász, vagy nem? Dehogy vagyok az, legfeljebb a felmenőim voltak azok. De azért csak tud lőni. Képzelje, nem tudok, irtózom a fegyverektől. No akkor szép kis indián maga. Azért vallja be, Mr. Kelly, hogy ha tehetné, sorban kifektetne bennünket, mi? Kérdezte mosolyogva egy fiatal férfi, Mr. Norton. Vörös hajú, nála legalább két évtizeddel korosabb felesége elégedetten nézett rá. Az indián ismét megvonta a vállát. Nincs nekem bajom a fehérekkel. Nekem csak vele van bajom, bár nem tudom, milyen színű. Őt lelőné, De hogy lőném le, mégis, mit csinálna vele? Kifizetném, amit kér. Nem úgy értettem, ha mint az ősei a kezébe kaparinthatná. Az indián legyintett. Ha hiszik, ha nem, inkább fizetnék. Kérdezhetek valamit, Mr. Kelly? Nézett rá a vékony bajuszú Mr. Habibi. Csinos feleségét csak részben takarta el a ráerőltetett szürke balonkabát. Hát persze, mondta az indián. Miről van szó? Olvastam valahol, hogy hogyan csinálták az indiánok, ha szóra akartak bírni valakit. Na hogyan? Megöltek egy csündisznót és megnyúzták. Aztán fogták a fickót és lenyúzták a talpát. Leszették róla a bőrt. Muszáj ilyenekről beszélgetnünk. Kiáltotta közbe erősen szlávos hangsúlyokkal egy kellemes női hang. A fekete, vékony, erős keblű nőben Mrs. Kuznyecovára ismertem. Muszáj, mondta valaki, legalább levezetjük a feszültségünket. Habibi folytatta. Fogták a sündisznó bőrét és betekerték vele a lenyúzott talpú lábát. Úgy, hogy a tüskék befelé néztek, a szerencsétlen flótás pedig úgy csacsogott, mint a hegyi patakok. Szóval, lehetséges, bólintott az indián. Őseim nem sokat lacafacáztak. Maga mit csinálna hasonló esetben, Mr. Csernov? Tette fel a kérdést valaki. Én? Hökkent meg egy elegáns, bajuszos úr. Feltehetően kiszúrnám a szemét.